Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Akik az elmúlt hetekben hallgatták az Új Egyenlőség podcast adásait, azok már tudhatják, hogy elkezdődött egy sorozat, amelyben az Új Egyenlőség szerkesztőivel beszélgetek. Egy kicsit talán könnyedebben, rendhagyobb módon, de mégis komoly témákat taglalva. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, a mai podcast házigazgája, és a virtuális stúdiónkban vendégünk Éber Márk szerkesztőtársam, akivel a Csepp című könyvéről fogunk beszélgetni, ami most jelent meg. Szia Márk, köszi, hogy itt vagy velünk.
Szia, köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt.
Ugye továbbra is el kell mondom az elején, hogy a pandémiás helyzetre való tekintettel, járvány veszélyre, kockázatokra való tekintettel mai adást is egy virtuális stúdióban rögzítjük Skype-on keresztül, ezért, hogyha van a hangminőségben probléma, gond, akkor azért elnézést kérünk előre is. Hát miről is szól ez a Csepp, hiszen a maga a könyv cím az önmagában már egy szociológiai munkánál izgalmas, hogy mi következik ebből, de hadd olvassam fel a bevezetőnek az elejét. Mit jelent egy alkalmazott számára a szabadságom Magyarországon? Jellemzően hetente 2, éves szinten pedig 20-valahány további szabadnapot. Szabadságod arra, hogy megválassza, munkabérért cserébe egy hazai vállalkozás, vagy egy külföldi tulajdonú vállalat számára termeljen-e profitot. Esetleg a magyar államnak dolgozzon inkább. Szabadságod arra, hogy elhagyja Magyarországot, és másod termeljen profitot egy másik vállalkozás számára, esetleg egy másik államnak dolgozzon. És szabadságod arra, hogy jövedelmét szabad idejében szabadon költse el. És a könyv az arról szól, hogy hát hogy is néz ki ez a szabad magyar társadalom, akit te félperifériás magyar társadalomnak hívsz. Eleinte nézzük meg, hogy mit is jelent ez a félperifériás szó ebben a dolgban.
Ez egy olyan elemzési hagyományba illeszkedik ez a kifejezés, amit nem én találtam ki, hanem nagyjából a 70-es évek óta szoktak arról beszélni, hogy a modern világnak, a kapitalizmusnak a kialakulása óta vannak olyan területei, térségei és társadalmi csoportjai, amelyeket ez a kialakuló új rendszer igazán gazdaggá tudott tenni, jó módban élnek, magas iskolázottsággal és így tovább. És vannak olyan térségei, ezek a perifériák, az előbbiek a centrum vagy központ, az utóbbi a periféria vagy perem, amely inkább vesztese ennek a rendszernek, ahonnan az erőforrásokat, a tudást, a nyersanyagokat inkább elvonják, amely inkább ezeknek a centrumoknak a piacaiként szolgálnak, ahonnan olcsó energiát, olcsó munkaerőt, stb. Lehet bevonni. És ez az elemzés, ez ezt a földbolygó teljes felületére értelmezi, tehát hogy azt nézi meg, hogy a különféle pontokon élő emberek, csoportok, azok milyen módon tudnak bekapcsolódni ebbe a kapitalizmusba, és ezek alapján, a termelésnek a logikája alapján különíti el centrum és periféria térségeket. És ez az elemzési hagyomány már a 70-es évek óta arról beszél, hogy vannak olyan térségei a világnak, például Latin-Amerika, például Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, amelyek jellemzően ilyen köztes pozícióban vannak, tehát félperifériás helyzetek, félig perem, félig centrum, és ebből egy elég sajátos helyzet adódik, például az, hogy ezeknek a társadalmaknak, ezeknek a félperifériás társadalmakra igazán jellemző az, hogy egyszerre mutatják magukon a fejlettségnek és a fejletlenségnek, a gazdagságnak és a szegénységnek, és még számos egyéb ilyen ellentmondásnak a jelét. Tehát, hogy ami egy ilyen félperifériás társadalomban megmutatkozik, az valahogy a nagy rendszer kicsiben.
Ugye ebben a rendszerben helyezik el, és ez fontos ugye, hogy nem te kategorizálódás, Magyarországot a félperifériás kapitalista országként.
Így van.
És van ennek a Csepp című könyvnek egy alcíme, ugye ez a félperifériás magyar társadalom osztály szerkezete, és borzasztó izgalmas a kérdés innentől kezdve, hogy akkor szabad-e osztályokról, osztályszerkezetről beszélni, hiszen azt, aki ilyeneket vet fel, azokat könnyen megtámadják azzal, hogy ez fajta marxista kategóriák, hozzáteszem hibásan, de ezt te is feszegetted pont annak kapcsán, hogy hát hiszen most is beszélünk középosztályról például.
Így van, ez is egy elég régi vita. Ha nagyon a történetében bele akarnák menni, akkor ez is egy 120-150 éves vita, hogy hogyan értelmezzük a különféle helyzeteket, csoportokat általában a világban, meg az egyes társadalmokon belül, és ennek az elemzési hagyománynak még egy régi kategóriája az osztály, ami ott van Marxnál, és ott van aztán a marxistáknál, de ott van egy sor nem marxista elemzőnél is, ott van például Max Webernél és számos más szerzőnél, amit viszont nálunk már az államszocializmusban, tehát már a 70-es években ezt az osztálykategóriát a szociológusok, illetve az állampárt inkább azt mondta, hogy ne használjuk, és inkább kidobta az ablakon. Nem én vagyok az első, aki ezt visszahozza, hanem többen vagyunk, és azzal tudunk érvelni, hogy az osztály mint elemző kategória, meg mint elemzési eszköz sokkal többet meg tud nekünk mutatni arról, hogy mi történik ma, meg mi történt az elmúlt 40 évben, 400 évben, mint tudnánk más fogalommal. Tehát jobb, mint a réteg, jobb, mint a csoport, és ezért, ha ez jobban alkalmazható, akkor használjuk ezt, és beszéljünk erről.
Na, akkor az osztály kategória segítsége, hiszen ugye azokat tekintjük egy osztálynak, akiket valamilyen legkisebb közös többszörös összeköt, akár probléma, akár társadalmi helyzet alapján, és ebben a szempontból egy nagyon izgalmas rétegződést hoztál be a rendszerbe, amely a függőségi viszonyokkal, a tőkéhez, a tőkés osztályhoz való viszonnyal van összefüggésben.
Így van. Az előbb azt mondtam, hogy az osztály ez egy kategória, és egy picit most javítanám is magam, csak hogy értetőbb legyek, mert hogy ez sokkal inkább egy viszony, amiben mindannyian bele vagyunk szőve, amikor dolgozunk. Tehát amikor akár otthon a házi munkában is, de még inkább a bérmunkával egy olyan viszonyba lépünk bele, amivel a munkánkkal, az időnkkel valamilyen fajta értéket előállítunk, ebből valamekkora bért mi kapunk, és valamekkora profit, vagy az állam esetén valamilyen más formában ez az érték lecsapódik. Tehát amikor azt mondom, hogy osztály, akkor erre a viszonyra gondolok, erre a folyamatra, tulajdonképpen erre a munkafolyamatra vagy termési folyamatra, és ennek a fogalomnak az még a sajátossága, hogy ez nem nagyon értelmezhető, vagy persze minden értelmezhető, de nem igazán arra jó, hogy azt mutassa, hogy Magyarországon belül milyen osztályok vannak, hanem inkább úgy értelmezhető, hogy globálisan van ez megszervezve az egész munka, és a tőke, és így tovább. És a globális osztályviszonyok azok, amelyek megjelennek egy ilyen országban is, mint Magyarország, vagy Románia, vagy Szlovákia, vagy Chile, vagy Brazília. Tehát ha a globális osztályviszonyok és a globális osztályok jelennek meg valamilyen formában helyi szinten is, akár Budapesten, akár Beletyóújfalon.
És akkor itt az a fontos, hogy tulajdonképpen az osztályt az különbözteti meg egymástól, hogy kinek, kiért dolgozik, és ugye ebbe hoztad fel ezeket a közvetítői szerepeket, és ez fontos aláhúzni, hogy te nem egy magyar kategorizálást alkottál, hiszen nem is lehet csak magyar kategorizálást alkotni,
így van,
hanem egy átfogó rendszert. Na és akkor miről is szól ez a csepp ebbe a történetben? Most nem a könyv, hanem hogy miért mondod azt, hogy a félperifériás magyar társadalom osztály szerkezetéről, hogy ez egy csepp alakú?
Itt azért nyúltam ehhez a metaforához, ez igazából egy metafora, ami segíti a megértést, mert már most, ahogy eddig is beszélgettünk, sokan kaparhatják egy kicsit a homlokukat, hogy nem biztos, hogy értik pontosan, hogy miről is van szó, mert sok idegen kifejezést használunk. A metaforák azok arra jók, hogy egy kicsit érthetőbbé tegyék azt, ami egyébként érthetetlen, vagy ami nehezebben érthető, tehát a hasonlóhoz hozzák közel, vagy az ismerthez hozzák közel, amíg nem ismertet. Azért mondom azt, hogy csepp alakú, méghozzá egy széthúzódó, felfelé és lefelé szétnyúló csepphez hasonlít legjobban a magyar társadalom, mert a számok ezt mutatják, és mert ez segít nekünk megérteni jobban, hogy kik vannak felül, hányan vannak felül, mennyire vannak fent, kik vannak lent, kik vannak középen, nagyjából hogyan, milyen formát ölt, hogyan oszlik el az élethelyzeteknek ez a rendje. És azért is használok egy ilyen metaforát, mert az elmúlt hát 30 évben, 40 évben a szélesebb olvasóközönség találkozhatott már mindenféle ilyen formával, vagy mindenféle ilyen metaforával. Ismerhetik azt, hogy piramishoz hasonlítjuk a társadalmainkat, ismerhetik azt, hogy egy hagymához, körtéhez, mindenféle forma forgalomban volt, és tulajdonképpen ehhez a vitához is szerettem volna hozzá szólni, amikor azt mondtam, hogy míg nagyon sokan úgy gondolkodunk, hogy ez egy középosztálybeli társadalom, tehát egy ilyen terhes baba piskóta, ezt mondta Kolosi Tamás 90-es évek végén, hogy a magyar társadalom az egy ilyen széles középosztállyal rendelkező, viszonylag kicsi elittel és viszonylag kicsi szegénységgel rendelkező társadalom lehet, vagy lehetne, hogy ennek kellene lennie, addig, és nagyon sokaknak még mindig ez a kép van a fejükben, Matolcsy Györgynek is az a kép van a fejükben, hogy a magyar társadalom ilyen, vagy legalábbis ilyennek kellene lennie. Ezzel szemben én azt mutatom meg, mások adatait elemezve, felhasználva, hogy ez nagyon távol áll attól, amilyen ténylegesen, ennél sajnos sokkal rosszabb a helyzet, és sokkal inkább az a helyzet, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy a legnagyobb jövedelemmel rendelkező 10% Magyarországon, tehát azt mondhatják, hogy mondjuk 10 millió ember van, akkor a legnagyobb jövedelemmel bíró 1 millió ember közül az legfelső és az 1 milliómodik közötti jövedelmi távolság az nagyobb, mint az 1 milliómodik és a 10 milliómodik közötti. Tehát a felső 10%-ban nagyobb a szórás, nagyobb a távolság, mint az alsó 90%-ét küszöbén állónak. És ezt egyébként te is kimutattad, a Policy Agenda a bérviszonyoknak a vizsgálatával nagyon sok hasonló adatot felszínre hoztatok, és én ezekre is támaszkodtam, amikor azt mondom, hogy ez sajnos nagyon, nagyon nem egy középosztálybeli társadalom, hanem ez egy olyan társadalom, aminek a teteje rakétaként kilőtt, nem is az elmúlt egy-két évben, nem is az elmúlt 10 évben, hanem inkább az elmúlt 40 évben, fokozatosan.
Bocsánat, itt álljunk meg, ez egy nagyon fontos mondat, hogy ugye te nem a rendszerváltás óta jellemzed ezt csepp alakúnak, hanem azt írod, hogy a 70-es évek végén, a 80-as évek elején vette a kezdetét ez a félperifériás magyar társadalom csepp alakúvá válni. Tehát ez nem a rendszerváltást hozta felszínre ezt a problémát, lehet, hogy mélyítette, de hogy már azelőtt is már egy ilyen társadalmi szerkezet kezdett létrejönni.
Így van. Így van, és itt olyan magyar szociológusoknak az adataira támaszkodtam, mint például az a már említett Kolosi Tamás, vagy Ferges Zsuzsa, vagy Szelényi Iván, és valóban ez elég jól kimutatható, hogy körülbelül a 70-es évek végén, 80-as évek elején kezdett el szétcsúszni az egyenlőtlenségeknek ez a harmonikája, tehát hogy a teteje megy fölfelé, és az alja meg megy lefelé. Ezen nagyon nagyot lendített a rendszerváltás, főképpen ott a privatizáció, és más egyéb, tehát a tulajdonszerkezetváltás, dezindustrializáció és sor más dolog. És aztán még nagyobbat dobott, aztán a 2008-as válság, illetve a 2010-es az elmúlt 10 évnek a politikái. Tehát ez valóban egy 40 éves folyamat, amin belül persze vannak különböző szakaszok, ezekről érdemes is beszélni, hogy ezek hogyan alakították, de sajnos ez nem 89-ben vagy 90-ben kezdődött, hanem valamikor 78-79-80, és ennek is globális oka van, tehát az eladósodás, illetve az eladósodást követő 78-as első megszorítások, például, ami így elég jól azonosítható, mint ami az egyetlenség növekedésének az egyik első oka.
Ugye azt mondod, hogy ennek a csepp alaknak, a csepp tetejének a legfelső része az egy tőkés osztály.
Így van.
Felső uralkodó tőkés osztály. És még ennek a csepp alaknak a felső részének a második szegmens, ez egy ilyen közvetítő, köztes közvetítő osztály, akik munkaerőpiaci szempontból nyilvánvalóan jobb helyzetben vannak, nem tőke tulajdonosok, tőkéseknek termelnek, de menedzsment feladatokat hajtanak végre, vezetők ebben a részben. Nyilván ez egy szűk része a társadalomnak, és azt mondod, az alsó kétharmad azok a köztes közvetítő osztályoknak a kedvezőtlenebb helyzetben, tehát úgymond nem, talán könnyebben lecserélhető, ezért kiszolgáltatottabb tagjai, valamint a munkásosztály így tevődik össze ez a szerkezet, és nyilván a csepp alaknak a legalja pedig ez a mély szegénységben élő, gyakran már a társadalom normál ügymenetében nehezebben visszailleszthető emberek kutyák.
Így van.
A dolgot. Ugye minden kategóriát a munka szempontjából fűztél fel.
Igen.
Hiszen azt mondod, hogy kinek dolgozom, és mit dolgozom ebben a történetben, ez egy meghatározó osztálytudatot képvisel. Itt akarom kérdezni, egyrészt, hogy jól mondom, hogy van ilyen, hogy osztálytudat ezekben, tehát mondjuk ez a köztes közvetítő osztálynak van egy osztálytudata, az alsó alávetett osztályoknak van-e osztálytudata? Őket valamilyen rendező elv összehozza?
Uh-huh. Ezt nem tudtam vizsgálni. Az osztálytudatról nagyon keveset írok, őszintén, mert hogy keveset tudok róla, és mert kevés információnk, kevés adatunk van róla. Amikor osztályokról beszéltem, akkor mindig valójában osztályhelyzetekről beszéltem, és azt próbáltam megnézni, hogy jövedelmi helyzetük, tőke, munkaviszony alapján, bérmunkaviszony alapján, stb. Milyen helyzetekben vannak ezek az emberek, és azt sokkal kevésbé tudtam megnézni, hogy milyen osztálytudatuk van. De azért ennek ellenére akár csak ilyen-olyan tapasztalat, akár mindennapi tapasztalataimból is vannak arra vonatkozóan vélekedéseink, hogy mennyire osztálytudatosak a különféle pozícióban az emberek. Azt hiszem, hogy azt meg lehet kockáztatni, hogy a felsőbb csoportok, a privilegizáltabb csoportok, vagy a kedvezőbb helyzetű csoportok általában tudatosabbak, könnyebben szerveződnek, és könnyebben a szemük előtt tartják azokat a céljaikat és azokat az érdekeiket, amely érdekek érvényesítése éppen az alsó csoportokkal megy szembe. Tehát, ha túl bonyolult volnék, akkor mondom egyszerűbben. Tehát a felső csoportok, a tőkés osztály, ezek a szakértelmiségi csoportok sokszor sokkal tudatosabbak, és lehet, hogy az egyes melósok, egyes munkások szintén tudatosak, tehát tudják azt, hogy én egy melós vagyok, de már sokkal nehezebben tudtak megszerveződni, sokkal nehezebben tudtak együtt érdeket érvényesíteni, tehát valószínűleg van egy individuálisabb, vagy egy szűkebb körű osztálytudatuk, de sajnos a szakszervezetek, illetve más tulajdonképpen ilyen mozgalmi formák nem tudták őket az elmúlt 30 évben sajnos kellően megszervezni, és kellően erősen érdekérvényesítővé tenni. Ezeket az alsó csoportokat is, ez nagy baj, mert emiatt jutottunk oda, ahova jutunk, hogy nagyon sokszor éppen velük fizettetik meg, és velük etetik meg a megszorító csomagoknak az árát velük fizetetik meg, és ő rájuk terhelik át azokat a hát károkat, illetve költségeket, amelyeknek a haszna pedig fölfele áramlik.
Ja, én mondtam ezt a szabadság gondolatot, hogy mit jelent egy alkalmazott számára a szabadság. Szintén a könyvben írott, hogy szabadságban élnek, jószerivel korlátlanul hozzájárulhatnak mások hasznának gyarapításához, magántőkének felhalmozásához. Cserében elvben szabad, öntudatos és szuverén állampolgárokként szabadon megszervezhetik civil szervezetéket, és elméletileg szabadon élhetnek szabadságjogaikkal is, feltéve persze, hogy van elegendő pénzük, tudásuk és idejük arra, illetve kellően jó kapcsolataik ahhoz, hogy az autonóm civil társadalom öntudatos állampolgáraiként érvényesíthessék is a jogaikat. És itt egy interjú részletet hozol Sejrin Gábortól, akiben azt mondja, azzal kezdi egy interjúban egy Tímföld gyári munkás, hogy a melósnak most már annyi ereje sincs, hogy összefogjon. Azt hiszem, ez jól megmutatja azt, hogy ahogy megmutatod, hogy ebben joga van egy osztálynak osztálytudatot képezni,
így van,
megszervezni saját magát. Ehhez biztosítottak a jogállami eszközrendszerei, csak sem kútra is tőkéje, sem pénzügyi tőkéje nincsen, hogy ezt megtehesse biztonsággal, és ne érezze azt, hogy ő minden percében és pillanatában ennek a szerveződési folyamatnak kiszolgáltatott helyzetben kerül.
Úgy van.
Erről, erről a kiszolgáltatottság érzésről többször is írt el a könyvedben.
Igen.
Ami ugye azért izgalmas dolog, mert gyakran beszélünk, és itt a podcast adásainkban is lehet, hogy elkövetjük azt a hibát, hogy sűrűn beszélünk a munkatörvénykönyvéről és munkavállalói jogokról, de hát azért azt lássuk be, hogy a magyar társadalom, dolgozói társadalomnak azért egy részét érinti ez a valóságos viszonyít, egy másik részének egy alternatív munkatörvénykönyve van, amely úgy kezdődik, hogy mit merek szóvá tenni, hol, meddig tart a lehetőségem, és hol van az a pont, amikor már kockáztatom az egzisztenciális biztonságomat, és miután tartalékaim nincsenek, ezért a létbiztonságomat. És ha jól tette, is erre futtatott ki a dolgot, hogy valójában ez a megszervezni önmagunkat, ennek ez a jelentős korlátja.
Így van, így van. Főleg az utolsó fejezetben próbáltam összeszedni azt, amit tudok arról, hogy megmagyarázzam, hogy miért nem szerveződött meg igazán ezek az alsóbb csoportok, vagy dolgozó csoportok, vagy munkások, munkásosztály, vagy munkásosztályok, majdnem mindegy, hogy milyen kifejezést használunk itt. És valóban, ahogy végig gondolni próbáltam, arra jutottam, hogy a bizonytalanságnak, létbizonytalanságnak, tehát tulajdonképpen a prekariátusnak, vagy ezeknek a rugalmas foglalkoztatottságnak, kiszolgáltatottságnak lehet elég nagy szerepe abban, hogy az emberek nem nagyon mernek, vagy hát sajnos nem mernek lépni. Illetve ha lépnek, akkor individuálisan lépnek, akkor innen kilépnek erről a munkahelyről és mennek máshova, de azzal, hogy együtt lépjenek és együtt mondják azt, hogy mi ezt együtt nem csináljuk tovább, amíg ti azt nem teszitek, hogy, és akkor itt bármi lehet, béremelés vagy emberhez méltó munkakörülmények. Szóval amíg ez nem szerveződik, addig sajnos valószínűleg a 2020-as években is hasonló megaláztatásokkal, hasonló kiszolgáltatottsággal és nehéz sorssal kell szembenézniük ezeknek az embereknek. Én azért próbáltam ezeket a feltételeket megkeresni, tehát hogy milyen feltételei lennének annak, hogy ők fellépjenek, hogy hát ha a magam erejével, meg a magunk erejével tudunk valahogy segíteni, vagy végig tudjuk valahogy gondolni, hogy hogyan lehetne igen, lehetővé tenni ezt az aktívabb és erőteljesebb önérdekképviseletet azoknál a csoportoknál, akiket tulajdonképpen szivat a rendszer, és a rendszer itt nem is csak a nemzeti együttműködés rendszere, hanem szivatja őket a kapitalizmus és a NER együtt.
De ha jól értem, hogy tágabb kontextusban azért ez a félperifériás társadalom úgy önmagában hozza ezt a helyzetet, tehát ezt kialakította. És még izgalmasabb ez a dilemma, mert ugye azt mondtad, és írod is, és hadd idézzem, mert hogy ezek nagyon jól megfogalmazott gondolat számomra, az alsó alávetett munkásosztályok megszerveződésének és valóságos osztályokká formálódásának egyik feltétele, hogy legalább időlegesen kiléphessenek szűkös életkörülményeik, biztonság és erőforrás hiányos élethelyzetük, létbizonytalanságuk, sérülékeny munkaviszonyuk, szorongó kilátásaik, magyarán prekár életfeltételeik közül. Azt mondod tulajdonképpen, hogy rossz anyagi helyzetben kiszolgáltatottságban vannak, ez megnehezíti azt, hogy egy kollektív szervezőerő lépjen fel. És csak akkor lehetne kollektív szervezőerő, hogyha ők ebből az anyagi bizonytalanságból egy pillanatra kilépnének. Magyarán hirtelen béremelés kapván lehetne lehetőségük félretenni, hirtelen egy jelentős foglalkoztatottsági boom lenne már abból a szempontból, hogy minőségi munkahelyek jönnének létre, nem ezek a szűkös kiszolgáltatott létviszonyok, és akkor meg tudnák szervezni magukat, hiszen lenne anyagi erejük, lenne kockázatvállalási lehetőségük. De hát valójában azért ez ellentmond egymásnak, hogyha belegondolunk.
Igen, ez leírja a nehéz helyzetet, a rókafogta csuka helyzetet, mert azt hiszem, hogy ez a rókafogta csuka helyzet az, amiben ténylegesen vannak, és ami magyarázza azt, hogy eddig miért nem történhetett meg. De amikor ezt leírom, ezt a helyzetet, akkor közben a réseket is keresem, és tulajdonképpen az új egyenlőségen sem teszünk mást, mint keressük azokat a réseket, ahol mégiscsak be lehetne avatkozni. És amikor te szerkeszted a munkarovatot, akkor is, és a szakszervezetekről írsz, és vitát generálsz, akkor tulajdonképpen arról azokat a réseket keresed, hogy hogyan lehetne ezekbe a szűkös, kiszolgáltatott életviszonyokba mégiscsak, hogy belépjen a szakszervezet, vagy belépjen egy szolidáris, önszervező mozgalmi kezdeményezés, vagy belépjen valaki, aki egyáltalán azt tudja mondani, hogy én segítek nektek, ti is segítsetek nekem, dolgozzunk együtt azon, hogy ne szívjunk. És ez egy ad abszurdum, lehetne baloldali párt is. Ad abszurdum lehetne ez egy olyan mozgalom is, ami segít az embereknek azokat az erőforrásait és azokat a tudásait mozgósítani, amelyik kell, amiknek a segítségével, ha ezt összerakják, akkor együtt tudják a saját mozgásterüket tágítani. Tehát az ellentmondásos helyzet, vagy a nehéz helyzet, azért írtam le, hogy lássuk, hogy eddig miért nem történt, és hogy azt is láthassuk, hogy mi kellene ahhoz, hogy történhessen mégiscsak valami, ami segíti az ő helyzetüket.
Ebben a dilemmát nehezítve, hogy amikor ugye arról beszélünk, hogy egy ilyen rés pozíciót felvetnének a szakszervezetek, mint ahogy egyébként a világon normális módon meg is teszik, akkor ugye azt, ha megnézzük a szakszervezeti tagságnak a jövedelmi helyzetét, akkor azért azt látjuk, hogy ők azért a társadalom 5., 6., 10., 7., 10. decilisébe tartozó csoportok, tehát kvázi azért a jobb anyagi helyzetben vannak. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata. Szakszervezet ott van, ahol a nagyobb a vállalatméret, nagyobb vállalatméret esetében azért biztosabb munkahelyek vannak, legalábbis abból a szempontból, hogy van munkaszerződés, esetleg kollektív szerződés is, tehát van egy munkakarancia, általában ritkábbak a szürke zónák, tehát a borítékba kapott fizetéskiegészítések. Tehát ők azért egy kvázi a többiekhez képest nagyobb biztonságban érzik magukat, és ők azok, akik megszervezik magukat valamennyire, annak ellenére, hogy talán ők vannak a legmunkás osztályon belül, hogyha itt egészbe vesszük, a legkevésbé rossz helyzetben, hiszen egy gépsori munkás, egy kis üzemben, aki minimálbére van bejelentve, munkakörülményei borzasztóak, zsebbe kap kiegészítést, egy közfoglalkoztatót, aki 54 ezer nettóért dolgozik 8 órában havonta, ezek mind olyan társadalmi létet jelentenek, akik dolgoznak, persze, de roppant kiszolgáltatottak, és nekik még esélyük sincs arra, hogy eljussanak ezekhez a résekhez, és megtalálják magukat. És pont ennek ez kapcsolódóan szintén azt is mondott, hogy ezek az úgynevezett köztes közvetítő osztályok pedig, hát feltétele legyen, hogy ezek a szerveződések meginduljanak, ahhoz, hogy ezek a köztes közvetítő osztályok is csatlakozzanak hozzájuk, sőt, tulajdonképpen ők vigyék valamelyes sikerre a történetet, hiszen nekik van tudásuk, jártasságuk, képességei, kapcsolatrendszerük arra, hogy megszervezzék ezt a társadalmi ellenállás, kollektív erőt, és már megint akkor ott tartunk, hogy a kollektív erő megszervező felsőbb társadalmi csoport az nyilván saját magának akar majd kedvezni, tehát magának akarja elsősorban a viszonyokat elrendezni, majd másodszorban akar ehhez az alsó alávetett osztályokból szövetségeset szervezni, és ismét egy dilemmát akarok itt az asztalra tenni, hogy azért ez egy alapvetően befolyásolja ezt az egész folyamatot.
Így van, ahogy mondod, én amikor ezen gondolkodtam, akkor próbáltam egyrészt ezeket a nehézségeket és ellentmondásokat feltárni, és végig gondolni, és egyben javaslatot is tenni az olvasónak, az olvasóval együtt gondolkodni, és az olvasóban is ötleteket adni. Amikor azt írtam, hogy az elmúlt 10 évben én azt láttam az ellenzéki politikának, meg a baloldali politikának egy nagyon jellemző stratégiájának, hogy alapvetően ehhez a felső egyharmadhoz beszél. Tehát mintha valami olyasmit csinálna, hogy beszélünk ezekhez az inkább városi, inkább diplomás, inkább fehér galéros munkát, szellemi munkát végző emberekhez, mondván, hogy ők azok, akik megértenek bennünket, ők azok, akik a mi bázisunk. Tehát igazából leegyszerűsítve beszél inkább a középosztályokhoz, Viszont ezek a csoportok összességében, még ha mindenkit is meg tudnának győzni, amit nyilván nem tudnak, hiszen van egy ilyen fideszes nemzeti középosztály is persze, ha mindenkit meg tudnának győzni, akkor sem volna elég szavazó ahhoz, hogy változtassanak érdemben, amikor változtatni lehet. És ennek a falnak neki mentek 2014-ben, neki mentek 2018-ban, és így tovább. Tehát, ha kétszer neki megyünk a falnak, akkor harmadszorra felmerülhetne az a kérdés, és igazából erre teszek javaslatot, hogy mi volna, hogyha ezek a baloldali politikai pártok, illetve ezek a köztes közvetítő osztálybeli aktivisták is sokkal nagyobb figyelmet fordítanának arra, hogy alattuk a társadalom szerkezetben, most csúnyán mondva, hogy alattuk, tehát igazából náluk rosszabb helyzetben levőkkel mi a helyzet, és ővelük próbálnának együttműködési pontokat találni, velük próbálnának a munka feltételeit kapcsán párbeszédbe legyen, stb. Tehát, hogy a társam alsó kétharmadát elkezdenénk valóban embernek tekinteni.
Ez ugye nagyon fontos, hogy itt alsó kétharmadról beszélsz, mert általában ilyenkor az a félreértés, hogy na megint az mély szegénységben élő, borsodi kisfalvaknak a perifériára szorult társadalmáról van szó, de itt valójában nem erről van szó, hanem 100 magyarból 66-ról, az alsó kétharmadról. Ahogy te is mondtad, ugye ezek a béregyenlőtlenség kutatások azt mutatják, hogy átlag bért a magyar társadalomnak a többsége nem kapja meg. És a helyzet rosszabb, hogyha jövedelemadót nézzük, akkor a bejelentett jövedelme az embereknek az kb. 2,5 millió embernél éri el éves szinten a nettó minimálbér összegét. Tehát egy nagyon jelentős társadalmi csoport, és itt csak a minimálbérről beszélek, de nagyon jelentős társadalmi csoport effektív ki van szorítva a dolgozói társadalomnak a minőségi munkahelye részéről. A minőségi munkahely meg nem más, mint hogy van mögöttem jogviszony, van mögöttem valami fajta védelem, és van mögöttem azért legalább magyar viszonyok között egy átlagbér, vagy a közeli bérszínvonal. És azért itt nagyon sokaknak ez nem adott meg. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ebbe a fél órába körülbelül ez fért bele. Én ugye a beszélgetés elején azt ígértem, hogy nyár van, meleg van, és ez egy könnyedebb beszélgetés lett, és ezzel szemben itt szerintem sokkal több kérdést és dilemmát tettünk az asztalra, mint ami egy podcastban befogadható mértékű, hiszen még válaszokat is sem nagyon találtunk rá, csak kapizsgáltunk ebbe a történetbe. Azt mondhatnám persze, hogy itt most feladatokat tudtunk osztani a baloldali pártoknak, a köztes közvetítő osztályoknak az aktivistái számára, meg hát persze valóban magunk számára is, hogy hát érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel a továbbiakban is. Márk, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem izgalmas volt, de nyilván a hallgatók eldöntik. És itt a végén a szokásos részt hadd mondjam el. Ehhez a beszélgetéshez, illetve korábbi beszélgetéseinkhez is kapcsolódóan várjuk észrevételeiket, a hallgatóinknak várjuk a témajavaslataikat, a szokásos csatornáinkon, a Facebook oldalunkon, illetve az infokukat.újegyenlőség.hu e-mail címen. Ezen kívül hadd ajánljam mindenkinek a figyelmébe a Zöld Podcast csatornánkat. A Zöld Podcast adások péntekenként jelennek meg a szokásos nagy podcast megosztó oldalakon, ezeket is hallgassák, kövessék nyomon, és hát jövő héten ismét várjuk vissza önöket. Köszönjük a figyelmet.
Én is nagyon köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.